Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Déli Express. Cikkek a nagyvilágról. Két hetente csütörtökön délben az Első Pesti Egyetemi Rádióban, az Eper 97.0-án. Déli Express.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Daily Expressben. Két hetente fogunk találkozni csütörtökönként. Különböző érdekes, izgalmas cikkeket fogunk megbeszélni. Barátommal Himmel Gellértel, Hodászi Ádám vagyok. Szeretettel köszöntök mindenkit.
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. És Ádámot megkérem addig, hogy mondja el, hogy mi lesz a mai műsor tartalma.
Mai műsorban négy cikkről fogunk beszélni, az egyik, ebből három a HVG-ben jelent meg, az egyik egy klónozással kapcsolatos cikk, ezzel fogunk kezdeni, egy amerikai nő klónoztatná a kutyáját, mert hogy nagyon kötődik hozzá érzelmileg, aztán a Muszlim Jézus filmen című HVG cikkről fogunk beszélgetni, a felnőtt csínyekről, amiben egy fülsértő hangot kibocsátó szerkezet betiltásáról van szó, és végül pedig az egyik egyetemi újságból, a Campusból fogunk egy rövid kis cikket kiemelni, ebben pedig arról van szó, hogy a különböző egyetemisták, miután lediplomáztak, hogyan nem, illetve hogyan igen tudnak állást szerezni. Röviden ennyi, aztán majd mindjárt beszélünk róla tovább.
Most pedig egy KFT szám, ami hallani fogjuk, kapcsolódik az első témánkhoz.
Thank you. hát hogy ki ő, vagy ki nem ő, azt nem egészen tudjuk ennél a számnál. Az viszont biztos, hogy itt vagyunk az első hírrel, aminek első cikke, bocsánat, klónozná a kutyáját egy amerikai nő. Egy dél-koreai cég megkapta a világ első megrendelését kereskedelmi célú klónozásra. Egy gazdag amerikai hölgy szeretné a módszerrel újra teremteni elhunyt kedvenc pitbullját. Az RNL Bio cég 150 ezer dollárt kért egy kaliforniai asszonytól a Booger nevű kutya klónozásáért.
Így van. Hát most a klónozással kapcsolatban rengeteg etikai kérdés felmerül. A klónozás az az utóbbi 10 év szerintem egyik legnagyobb sláger témája volt, különösen miután kiderült, hogy, hogy az első klónozott birka az valójában nem is volt annyira klónozott, tehát mondjuk egy átverés áldozatai lettünk. De ez kétségkívül, ez egy valódi klónozás lesz, és nem is az első. Kereskedelmi szempontból az első, de egyébként történt már klónozás. Benne van a cikkben, hogy a hölgy azért szeretné újra életben látni a kedvencének a génállományát, úgymond megvalósulva, mert egyszer még az életét is megmentette ez a szuka pitbull, biztos egy nagyon kedves állat.
Igen, és hát aztán azt sem feledjük el, hogy ez a cég, ez nem, tehát ez egészen profi módon ezzel szeretne foglalkozni, azt mondja, hogy egy pár év alatt olyan 500 megrendel, évi 500 megrendelésre számítanak, és hogy aztán, ahogy ugye egyre több és több megrendelés lesz, úgy majd csökkentenék az árát ennek a megrendelésnek, szóval elképzelhető az, hogy most már ha meghal a kutyánk, ami hát mindenkit egy hatalmas nagy lelki veszteségként ér, akkor nincs semmi probléma, szalad a még ki sem hűlt tetemmel a klónozó boltba, és vesz egy nem klónozott kutyát.
El kell még mondani, hogy a cikkben arról is szó van, hogy ezek a szöuliak, tehát ezek a zseniális koreaiak a legtehetségesebb rendőrkutyákat is klónozni akarják. Több mint kereskedelmi, tehát ez már állami megrendelés, ami mindenképpen jelentős esemény.
Így van. Most hallgassatok meg, felolvasunk egy verset, egy Byron verset, ami egészen izgalmasan kapcsolódik ehhez a kérdéshez. Byron, egy új fullandi kutya síremlékére. Ha új lakót kapnak a temetők, nem is dicsőt, csak épp előkelőt, a gyász pompázik szoborrá virulva, és az elhunytott zengi név meg úrna. Nem azt, aki csak ugyan volt, hanem akinek kellett volna, hogy legyen. S a szegény kutya, a leghűbb barát, ki boldogan áldozza föl magát, kinek szíve gazdája szíve volt, dicstelen hull el, bármilyen derék, s földi lelkét megtagadja az ég. Míg az ember hiú féreg, csodákat s kizárólagos eget kér magának. Ó, ember, napod gyorsan alkonyul, rabnak bestelen vagy, s romlott, ha úr, aki kiismert, undor tölti meg tőled, lélegző, hitván sártömeg. Szerelmet kéj, barátságot csalás, szavad és mosolyod képmutatás. Nemes csak megromlott csírádnak, rád pirít minden becsületes állat. Ki itt jársz, s látod ezt a sírjelet, menj tovább. Nem fajtádnak tiszteleg, barát emlékét őrzi ez a jel. Egy barátom volt csak, s az itt hever. Ez volt a Byron vers, most pedig megyünk tovább egy újabb számmal.
Az Illés együttestől, 1967-től, az a címe, hogy Mostanában, és meglepően aktuális.
Thank you.
Tehát mi az, amivel vádolnak, Ádám, minket fiatalokat, illetve hát a nálunk fiatalabbakat?
Hát mindenféle rosszasággal, alkoholizálással, droghasználattal, és hát ami a legfőbb vád most 2008. február 20-án a HVG-ben, az pedig az, hogy különböző bandákba tömörülve a kis üzleteknek a forgalmát rontjuk el különböző angol száz országokban, éppen ezért aztán ki is fejlesztettek egy moszkító nevű szerkezetet, ami egy olyan hangot bocsát ki, amelyet a fiatalok, a 20-25 évesnél fiatalabbak még hallanak, ám de az idősebbek nem. Megmutatod ezt nekünk, Gellért?
Megmutatom ezt a hangot, bár nem biztos, hogy mindenki hallani fogja, és az a különlegesség ennek a hangnak, hogy ezt csak 25 év alatt halljuk, de a fiatalok azok egyből kapcsoltak, ezt a hangot csengőhangnak használják, órán használják csengőhangnak, tanórán, azért, hogy ne hallják ezt a nevelők, ne hallják ezt az idősebbek. Milyen érdekes, hogy a biológia az oda-vissza működik, nem tesz különbséget. Erről a hangról van szó. Halljuk?
Én még hallom.
Azt hiszem, hogy én is. Na hát, szóval erről lenne szó.
Igen,
viszont és... ilyen kis hangerővel ez az ugye csengőhangnak megfelelő, sőt áldásos, de nagyobb hangerővel egy közterületen ezek szerint megakadályozhatja azt, hogy a fiatalok felhőtlenül jól érezzék magukat.
Így van, és hát ebből kialakult egy emberi jogi vita, hogy ugye ezeket a fiatalokat ezáltal egy egészen furcsa, és hát az emberi jogvédők szerint egy nagyon durva, brutális eszközzel kényszerítenek olyan dolgokra, amiket egyébként nem tennének meg. Azt mondják, hogy ez nem etikus és nem erkölcsös ez a dolog, hogy a gyerekeket ilyen formán már egészen fiatalon beleteszik egy kategóriába, ebbe a bűnöző kategóriába, amiből aztán hát ki tudja, hogy sikerül-e így kitörniük. Van is erről nekünk egy versünk, Szent György Albert emlékezik meg a nagy tudós a gyerekekről.
Hallgassuk meg!
Szent György Albert, gyermekek. Uram, szétválasztottad a nemeket, hogy az örök keresésben lelkünk legmélyebb húrjai összecsengjenek. Az összecsendülésből gyermekek születnek. Kedves, hófehér értelemmel kifeslő gyermekek. De előítéleteim, félelmeim és gyűlöleteim borítják el ezt a tiszta elmét. Bombavetőim az élet sötét árnyait, szép szándékaink hiába valóságát példázzák. És ha felnő nemes tettekre készen, szervezett mészárlásra taníttatom legszebb éveit erkölcsi iszabba folytva. Uram, mentsd meg gyermekeinket! Mentsd meg értelmüket, hogy romlottságunk ne rontsa meg őket. Mentsd meg életüket, hogy fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztíthassák, hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építhessék önnön világukat, a szépség, tisztesség, összhang, jó akarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz. Mindörökké. Mindörökké. Mindörökké.
Nagyon szép.
Tehát, hogy világos legyen mindenki számára a helyzet, gyorsan elmondom, arról van szó, hogy vannak különböző fiatal korú bandák, akik alkoholt fogyasztanak, hangoskodnak, dohányoznak, zaklatják a különböző kisüzletek vevőit, és erre ezek a kisüzletek azzal védekeznek, hogy kiteszik ezt a moszkító nevű szerkezetet, ami kibocsátja az előbb bemutatott hangot, és ez egy ilyen fura, vibráló, különböző hangerővel és különböző ritmusban szóló hang, amit ugye a fiatalok folyamatosan hallanak, ezért elmennek ezeknek az üzleteknek a környékéről, az üzletbe érkező felnőtt vásárlók pedig nem hallják ezt a hangot.
Így van, de azért az éremnek két oldala van. Gondoljunk vissza, hogy hányan jártunk úgy, és hányan nem jártunk úgy, hogy valamikor egy padon ülve, vagy valamilyen közterületen lógva mindenféle csínyeket követtünk el. Be kell valljam, hogy én jártam így. Még padot is firkáltam. Most lebuktam. De hát nem vagyok ezzel egyedül, mert itt van a bűnmegelőzési kreatív szervezet 2005-ös adata, mely szerint a 14-15 évesek egyharmada ismerte be, hogy az év során legalább egyszer antiszociálisan viselkedett, például hangoskodott vagy megrongált valamit. Tehát nem az élete során, hanem az év során, ami egy sokkal jelentősebb szám, és hát így hát én beismerem ezzel csak a statisztikát javítom, vagy rontom.
Így van, de hát ugye ne felejtsük el azt, hogy ha mindenki visszagondol a saját fiatalságára, így nem tudom, nagyon öreg egyetemistaként, vagy hát esetleg az idősebb hallgatók esetében is, azért azt gondolom, hogy mindenki követett el ilyen különböző csínyeket, akár a padfirkálás, akár a hangoskodás, szerintem ezek nem is egészen, a hangoskodás szerintem nem is egészen nevezhető már csínynek, talán egy teljesen elfogadott fiatal magatartás, persze ez csak az én külön véleményem. Az csak a kérdés, hogy mi az eszköz, amivel megpróbáljuk ezeket a csínyeket megelőzni, hiszen tulajdonképpen azért ez egy egészen durva fizik, tehát az ember fiziológiájára, a biológiai felépítésére ható eszköz. Hogy ez vajon erkölcsös, vagy nem erkölcsös egyáltalán? Tudunk erről valamit, Gellért, hogy ez mennyire károsítja a hallójáratokat, mondjuk a fület?
A gyártó úgy véli, hogy ők minden előtanulmányt megtettek, és hogy a hangnak valójában nincs sem egészségkárosító hatása, és ők a próbapereknek is állnak elébe, tehát azt mondják, hogy jogi úton is meg tudják védeni az igazukat, és maguk mögött tudják brit kiskereskedők 33 ezer tagot számláló szövetségét is.
Mennyibe kerül egyébként egy ilyen eszköz?
Mennyibe kerül?
Mennyibe kerül? Hát én úgy olvastam, hogy olyan 500 dollár körül van, tehát hogy nem is egy, vagy 500 font, ezt most így pontosan...
Hát akkor drága maradjunk annyiban.
Igen, de hogy nem keveset adtak el belőle. Tehát hogy kb. 5000 darab már forgalomban is van különböző helyeken, szóval hogyha igen, 5000 darab. Tehát hogy azért az nem egy kis szám, és ezek az emberek, ezek mikor ugye fölmerült ez az erkölcsi kérdés, ugyanis a cikk arról tudósít, hogy az egyik emberi jogi szervezet megfogalmazta az erkölcsi kérdéseit, akkor nagyon kevesen voltak olyanok, akik kikapcsolták ezt.
Igen, és hosszú távon azt is át kell gondolnunk azért, hogy mi előnyösebb a társadalomnak, hogy megőrizzünk néhány padot és néhány közlekedési táblát, vagy pedig az, hogy teljesen eltávolítsuk egymástól a fiatalabb, illetve az idősebb korosztályokat, mert azért egyáltalán nem mindegy a szocializáció szempontjából. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy talán a klasszikus módszerek, tehát a seprővel elkergetés az egyrészt emberközelibb, másrészt pedig talán a szocializáció szempontjából is pozitívabb magaviselet, mint 85 decibel és 17 kHz-es hanggal rossz közérzetet teremteni a környéken.
Így van, és hát ugye az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy hova vezet ez a fajta jövő. Hova lehet még felszerelni ilyen eszközöket, hogy bármelyik ember, akinek ez nem tetszik, az akkor felszerelt most már egy ilyet, és a mindennapi stressz és a mindennapi idegességnek az egyik levezetése lesz az, hogy a fiatalokat riogatjuk. Ez a stressz, ez amúgy is egy őrült dolog. Van is erről nekünk itt egy jó számunk.
Bizony, és arról szól, hogy vannak körülöttünk emberek, bizony minden nap találkozunk velük mi is, lépten nyomon, akiknek semmi se jó. Erről mesél nekünk a belga együttes.
Lesznek az összer, semmibe vesznek a stresszel, mindig elszednék valakit, de félek attól, hogy elkapok valamit az arcomon, egy újabb pattanás. Kinyom, de a fiki egy kis is sem más. Ittam egy pohárba valaki után, adták, parják, szét belül a szám. Olyan még egyre korpásabb, érzed, mire csapotni próbáltam. Rendszeresen eszem, mindig ugyanakkor, de pötögnek a fogaim és kölcsöl a gyomra. Dolgozni mennék időre reggel, a buszon persze meglöknek engem. Büdösebb vagyok, de számon át feltör a gyomországom. Akárhogy de én is csak ember vagyok, én nem kívánok sokan, csak élni. Élni akarok, élni, élni akarok. Élni, élni akarok, élni, élni akarok.
A stresszel, a lóra tesznek a stresszel. Mindig is lesznek a stresszel. Semmibe lesznek a stresszel. Mindig is lesznek a stresszel. Semmibe lesznek a stresszek, mindig is lesznek.
A kamasz a hátizsákkal talkon ver, a fékez a tolibosz, beverem a fejem. A lengő ajtó homlokon vág, a tolóajtó a nyakamba vág. Ha valaki az utcán meg nagyban mutogat, az biztos, hogy égből szájon kap. Nem is csoda, hogyha megbolondulok, az idegeim felmondják a szolgálatot. Jó, 10 a rocker nyugdíja Zsóka néninek, és 2 aranyos unokájának. Jó, 10 a szomszéd Józsinak, akit 4 éve leszázalékoltak. Nyugdíja 48.600, pótlékokkal. És hámuló a közös költségviselőnek és a sportéknak, akik a szemetes vödrömet lökdösték.
A stresszek, padlóra tesznek a stresszek, mindig is lesznek a stresszek, semmibe lesznek a stresszek, mindig is lesznek a stresszek, padlóra tesznek a stresszek, mindig is lesznek a stresszek, semmibe lesznek a stresszek, mindig is lesznek a stresszek, padlóra tesznek a stresszek, mindig is lesznek a stresszek, semmibe lesznek a stresszek, mindig is lesznek a stresszek.
Most pedig a kérdést egy másik oldalról közelítjük meg, egy vers segítségével. Fernando Pessoa-tól hallgassátok meg az egyenes tartású költeményt.
Fernando Pessoa, egyenes tartású költemény. Még sose találkoztam senkivel, akit jól elagyabugyáltak volna. Minden ismerősöm kiváló volt mindenben. Én pedig, aki annyiszor voltam közönséges, trágár vagy aljas, annyiszor is oly letagadhatatlanul élősködő és megbocsáthatatlanul mocskos, én, kinek annyiszor nem volt türelmem megfürödni, aki annyiszor viselkedtem otrombán, nevetségesen, aki nyilvánosan elbotoltam az illemszabályok szőnyegén, aki groteszk, kicsinyes, meghújházkodó és krakéler voltam egy személyben, aki a gúnyolódást hallgatva tűrtem, s ha nem hallgattam, még nevetségesebb voltam. Én, akin a szállodai szobalányok mulattak, én, aki érzékeny voltam a hordárok kacsintására, én, kinek piszkos anyagi ügyeim voltak, aki kölcsönkértem, de nem fizettem. Én, aki az ökölcsapás eljött, akkor meglapultam, ott, ahol ütleg már nem érhetett. Én, aki jelentéktelen s nevetséges dolgok miatt szorongtam, megállapítom, hogy mindezekben nincs társam a földön. Senki, akit csak ismerek és aki szóba áll velem, sosem tett semmi nevetségeset, sosem tűrt egy gyalázatot, sosem volt más, mint királyfi, mind-mind az élet fejedelmei. Bár csak egyetlen emberi hangot hallanék, amely nem bűnét, hanem szégyenét vallja meg, amely nem erőszakról számol be, hanem gyávasságról. De mindenki maga az eszménykép, aki csak beszél velem. Ki ismerné a szélesebb világon, hogy hitványan viselkedett egy alkalommal? Ó, ti fejedelmek, testvéreim, fene belétek, torgik vagyok már a félistenekkel! Hát nincs halandó ember a világon! Egyedül én vagyok ezen a földön hitvány, esendő. Lehet, hogy nem szerették őket az asszonyok. Lehetnek megcsalt férjek, de nevetségesek soha. Én pedig, aki nevetséges voltam, bár meg se csaltak. Szólhatok-e ilyen lényekhez dadogás nélkül? Én, aki aljas voltam, a szó szoros értelmében aljas. Aljas. Az aljasság hitvány szégyenletes értelmében.
Déli Express. Cikkek a nagyvilágról. Két hetente csütörtökön délben az Első Pesti Egyetemi Rádióban, az EPER 97.0-án. Déli Express.
És már folytatjuk is, Gellért és Ádám, a két fergeteges, hatalmas, oltári nagy rádiós, itt vagyunk mi most már újra, megint. A következő cikk a Muszlim Jézus filmen, erről fogunk most fergetegesen okos dolgokat mondani, itt nagyon gyorsan. A téma az, az, hogy Iránban a Koránnak megfelelő tévésorozat készül Jézus életéről. A rendező szerint az amerikai Mel Gibson filmje a Passió nagyszerű alkotás, csak éppen tévesen mutatja be Jézus életét. Gellért, hogy képzelik ők Jézus életét? Az iszlám hogy vélekedik Jézusról?
Hát tudjuk, hogy az iszlámban Jézus hatalmas proféta volt, csak éppen nem a megváltó, és ez a különbség, ez elég sok véráldozatot kívánt a világ történelem során.
Igen, de hát azt tudjuk egyébként, hogy a két vallás között még így sincs akkora különbség, mint amekkora különbség van mondjuk a buddhizmushoz vagy a hinduizmushoz képest.
De bizony, így van, és mint tudjuk, mind a két vallásnak. Alapvetően az, hogy közös az ősapja, tehát Ábrahámról beszélünk, az nem hogy közelítette volna az álláspontokat, hanem éppen távolította meg Jeruzsálemre, mint szent városra, mind a ketten igényt tartottak. De hát ugye az iszlámok úgy gondolják, hogy Jézus, mint proféta, megjövendölte Mohamedet, aki ugye el is jött, Allah profétájaként, és megírta nekünk a Koránt.
És hát akkor a film őt így fogja ábrázolni ezek szerint?
A film az így ábrázol Jézus Krisztust.
Hát azért akkor várhatunk még itt egy-két európai felhördülést, azt hiszem. Jó, valószínűleg azért nem olyan mértékűt és nem olyan erőset, mint annak idején a Mohamedről készült rajzok esetében, de azért nem lesz ez kicsi, azt hiszem.
Abban biztos vagyok, hogy a filmben nem lesz semmi olyan dolog, ami minket, hogy is mondjam, nem bigott keresztényeket felzaklatna, tehát ők maximális tisztelettel beszélnek Jézusról, csak rólunk nem beszélnek maximális tisztelettel abból a szempontból, hogy tévelgők vagyunk hitéleti kérdésekben. Az a cikknek a lényege egyébként szerintem, hogy ezzel a filmmel megkaptak egy olasz filmfesztiválon egy vallások közti párbeszéd külön díjat.
Tehát akkor ezek szerint ez a film, ez talán akkor mégsem fog akkora nagy ellenállást kiváltani a keresztény, zsidó-keresztény világban.
Hát én nagyon remélem, és egyébként is a vallások közti párbeszéd az napirenden van. Tehát
így van, hát gondoljunk csak ugye itt.
Nem mondok sokat, hogyha azt mondom, hogy szükség van rá.
Szükség van rá, igen, és egyébként itt, amit talán érdemes elmondani, és azt nem tudom, hogy bár persze tudom, bölcsészkaron azért az emberek elég okosak, de nem tudom, hogy tudja mindenki, hogy ugye itt ami a két nagy különbség, ami a legeslegnagyobb különbség a muszlim és a keresztény világ között, az az állam hatalomnak az összefonódása vallással. Tehát ugye még nálunk, Európában, Amerikában ez azért viszonylag külön.
Hát azért van. Amerikában van a kongresszusban mise, tehát most nincs is, de volt.
Oké, viszont náluk ez a két fogalom teljesen külön választhatatlan szinte. Szinte nem is lehet, nem is értelmezik külön az iszlám vallást és az iszlám államot. Tehát náluk ez teljesen összefonódik, így amikor őket támadás éri, akkor nem csak az államukat éri támadás, hanem a legmélyebb hitükben, a legmélyebb meggyőződéseikben vannak ők megtámadva, amikor őket valaki támadja, és az ő reakciójukat szerintem ebben a kontextusban érdemes értelmezni.
Igen, és ráadásul visszatérve vallások közti párbeszédhez, a mi világgazdasági központú világnézetünkhöz, modern világnézetünkhöz. Az övék az, hogy is mondjam, igencsak érthetetlenül párosul, mert ugye együtt élünk a világon, együtt élünk a mi kis bolygónkon, és ehhez képest mégis meglepően nehezen értjük meg magunkat, értjük meg egymást.
Így van. És hát, de hát ez a megértéshez szerintem még a magyar ajkúak között is igen, nehéz, gondoljunk csak itt a felvidéki vagy az erdélyi magyarok, sokszor őket sem, sokszor az ő gondolatvilágokat sem értjük meg, de hát ebben is van nekünk segítségünk, zenei segítségünk, ami elősegítheti azt, hogy jobban megértsük egymást. ez pedig a Gimes zenekar, és a nekik az egyik számuk, a Jézus Ágyán című, ezt hallgassuk.
Hallgassuk most. Meg.
Így van.
Jézus ágyán nincsen paprocsia,
És hát akkor térjünk át a végén a kampuszra, egyetemi újságunkra. Egy fergeteges viccel indítanak, ami ne nevessetek nagyon hangosan, mert akkor behaladszik ide a rádióstúdióba. Tehát az a kérdés, hogy mit mond a végzett mérnök a végzett bölcsésznek?
Mit mond a végzett mérnök a végzett bölcsésznek?
Hát, hogy egy Big Mac menüt kérek. Ezt mondja, ezzel indít a cikk, ezzel indítunk mi is. És hát ez a cikk...
Nem ismertem a viccet.
Te se ismert?
Én is most hallottam
először. De hát ne éjjelcelődjünk itt az egyetemi újságnak a cikkíróján, mert egyébként egy nagyon remek, nagyon érdekes cikket olvashatunk tőle, amiben arról van szó, hogy a pályakezdő fiatalok hogy kaphatnak állást.
Hát így van. Tehát azért az nagyon kevesünknek adatik meg, hogy diplomaosztó után beüljünk az irodába. És azt mondják, hogy itt ezek az emberek vannak rád bízva, és akkor légy szíves, koordináld őket.
Hallgassuk meg, hogy felolvasom nektek, hogy Balla Károly, egy 28 éves emberke, mit ír erről, az ő szavait tolmácsolja az újság. A főiskolán szívesebben ittem a vörös fröccset, mint a tanárok szavait. Elkéstem órákról, nem készültem vizsgákra, az éhákra, és épp hogy átcsúsztam szinte mindenből. Ennek a hozzáállásnak pedig most iszom a levét. A munkakereséshez is hasonló attitűddel fogtam neki. Eddig nem voltam munkaközvetítőknél állásinterjúkon, és elképzelni sem tudom, hogy egy állásbőrze hangulatát. Vajon szól-e a zene, elsütnek ott kolbászt, mint a többi vásáron. A CV-m is csak amolyan félkész, amit ugyan elküldtem egy-két helyre, de gondolom nem fejezték be nekem. Jelenleg megélhetési főiskolás vagyok, ami mostanában igen virágzó az ilyen széltolók körében. Ez a törvény kiskapuinak kijátszásáról szól. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy annyi államilag finanszírozott képzésben kell részt venni, amennyi bőr van a képünkön, és évelején nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szocztámpontok feltornászására, mint a kreditpontokéra. Ez az első fok a pályakezdő munkanélküliségben kicsúcsosodó rang létrán.
Még mielőtt betenném a zenét, azért ez egy érdekes nyilatkozat. Tehát azért, hogy valakinek annyira ne legyen jövőképe, hogy a megélhetési... Hogy is fogalmazott? Megélhetési?
Megélhetési főiskolás ezt.
Megélhetési főiskolás hivatást válassza, az szerintem egy picit kevés. Tehát lehet, hogy én reagálom túl ezt a dolgot, de közel a 30-hoz én nem szeretnék így érdekelni. Való igaz, hogy a szociális támogatási pályázaton össze lehet szedni annyi pénzt, hogy el legyünk.
Hát igen, csak olyan mai világban, ahol az ember folyamatosan azt hallja, hogy karrier jobbra, karrier balra, azért valóban megfogalmazódik az, hogy 28 évesen már nem ez a flash. Persze, hát nem akarjuk mi bántani őt, bizonyára ő boldog a saját életével és saját világával. Hát ami az érdekes az, hogy valóban ez 23-24 évesen sem minden esetben elfogadható, igen. És hát az állambácsi pénzén való élősködés most, amikor amúgy is alig van pénzünk, és amúgy is megszorítunk jobbra-balra, vagy hát reformulunk, nem tudom, én erről most nem akarok okosokat
mondani. És utána tiltakozunk a tandíj ellen.
Igen, akkor hát ezek, Ezek ugye igen érdekes kérdések, hogy vajon akkor tényleg szükség van-e ilyesfajta főiskolásokra, egyetemistákra?
Pályaválasztásról egyébként hallgassuk meg a KFT Andrea című számát. Az előbb az Illéstől a Lusta vagyok című számot hallhattuk. Azt hiszem, hogy passzol a cikkhez, és ebben is fogunk találni erre való utalást. Tehát újra itt vagyunk.
Juhú!
Hallgassunk meg még egy ilyen élménybeszámolót. Szilágyi Zsuzsa, 26 éves, Corvinus Egyetemen végzett információmenedzsment szakon. Ő mondja el értékes tapasztalatait Ádám tolmácsolásában.
Most nem vékonyítom el a hangomat, hogy olyan legyen, mint hogyha egy lány beszélne, hanem csak így a normális mély hangomon.
Nagyon férfias.
Az egyetemi évek alatt a tanszéken dolgoztam egy projektirodában. Pályázatok írásával foglalkoztam, ami a saját szakmámban való elhelyezkedéshez nem megfelelő referencia. egy pályázatíró cégnél meg kevésnek tűnhet. Amikor a korábbi munkáimból keresett pénzből kifogytam, komolyabban is elkezdtem munkát keresni. Ez folyamatos önéletrajz küldözgetésből és állásinterjúk seregéből állt. Közel 3 hónap alatt sikerült egy korrekt állást találni, de ehhez kellő elszántságra volt szükség. Addig alkalmi munkákból tartottam fenn magam, és ha most újra kellene kezdenem a keresést, akkor biztosan a profi munkaközvetítőre bíznám magam. Volt, ahol azért tették félre a CV-met, mert túl magasra tettem a fizetési mércét, sokszor pedig bosszantott, hogy olyan állásokra is sikerrel pályáznak a bölcsészek, ahol a gazdás végzettségemmel is kevésnek gondoltam volna magam. Mindegy, hogy milyen papírod van, a cégek úgy gondolják, majd ők úgy is megtanítják neked, amire szükséged van.
Hát ezek szerintem nem olyan rossz kilátások, tehát ha belegondolunk, azért a információ menedzsment szak, ha mond is néhányunknak valamit azért.
Nekem nem mond semmit, ez mit csinál egy ilyen információ menedzsment, tehát tanult Corvinus egyetemista?
Bárcsak tudnék válaszolni. De mindegy, hát figyelj, 3 hónap alatt talált magának, azt mondta, hogy viszonylag korrekt munkát, szerintem ez a közel 3 hónap, ez egyáltalán nem vészes. Bőven el tudnék tölteni 3 hónapot, ha nem is álláskeresése, de mindenféle mással. Ő azt mondja, ami szerintem nekünk bölcsészeknek, itt a bölcsészkalon, nem egy rossz kilátás, hogy a cégek úgy gondolják, hogy majd ők megtanítják neked, amire szükséged van. Hát,
ez teljesen korrekt.
Ez nagyon jó.
Így van.
Tehát mondjuk gondoljunk bele abba, hogy ide járunk a bölcsészkarra, adott esetben egy olyan szakra, amivel magyar tanárok lehetünk, vagy valamilyen tanárok, az még a jobbik eset, holott tudjuk, hogy közöttük is rengeteg a diplomás munkanélküli, de mondjuk milyen ilyen kifejezetten versenyszférába illő képzések vannak itt a BTK-n, amikről persze szó sincs róla, hogy azt állítanánk, hogy nem értékesek, de hát ezért gondoljunk bele, mondjuk asszirológiával nem tágítjuk az érettségihez képest különösebben a lehetőségeink határait.
Hát így van. Illetve hát nagyon kevesek, talán 1-2 ember, aki a legjobb, és hát ezt már 1000 más szakra el lehet mondani.
Sőt, én feltételezem, hogy az elhelyezkedésben ez akár egy hátrány is lehet, ugyanis hogyha mondjuk filozófia diplománk van, és szeretnénk elhelyezkedni, és nem szeretnénk a saját szakmánkban elhelyezkedni, tehát mondjuk úgy, hogy pálya elhagyók leszünk, akkor az, hogy nekünk diplománk van, az nem jelent előnyt, ugyanis nekünk ilyen pótlékot. Milyen pótlékról van szó?
Diplomás pótlékről, vagy erre gondolsz? Nem tudom. Meg hát, hogy eleve a minimálbér magasabb, hogyha diplomás vagy, és
tehát
diplomásként foglalkoztatnak.
Egy kezdő szakmában lehet, hogy jobban járunk, hogyha letagadjuk a diplománkat és a nyelvvizsgáinkat. Szégyen ide, szégyen oda. De például a középiskolában volt egy tanárom, ő műszaki szakterületen dolgozott korábban, és most pedig műszaki tárgyakat tanít. Ő azt mondta, hogy ha most keresne szakmát, akkor a diplomáját azt valószínűleg letagadná, és gépész technikusként kezdene el munkát keresni. És akkor én ezen elgondolkodtam, és ez valóban nagyon érdekes.
Az is, hát ugye azt ne felejtsük el, hogy itt ugye az a nagy flash, hogy ezen az egyetemi évek alatt, miközben rengeteg érdekes dolgot megtanulunk, meg hát rengeteget tanulunk, hogy valószínűleg érdemes elkezdeni olyan dolgokba belevágni, olyan állásokba, olyan munkahelyekre elmenni, kicsit dolgozni ott, ahol, amivel majd aztán később a diploma után esetleg elhelyezkedünk. Hát persze mondom ezt én, aki a 2 kiló kenyér, vagy a 1/2 kiló kenyeremet alig tudom megvenni, de hát ugye az ilyen okosságot mindig az ilyen okos emberek mondják.
Ráadásul, ha körülnézünk itt a bölcsészkaron, feltűnően sokan rendelkeznek, legalábbis saját bevallásuk szerint, az átlagon felüli írási képességekkel, csak sajnos évi 800 újságíróra én gyanítom, hogy soha nem lesz szükség ebben az országban, és hát ahány kommunikáció szakos végez, őket sem hinném, hogy valamennyien el fognak tudni helyezkedni mindenféle tévékbe, rádiókba, újságokba.
Igen, mondjuk a kommunikációs szaknak azért annyi azt azért el kell mondani, hogy ugye nem csak újságírónak lehet menni onnan, hanem különböző nagy cégekhez mindenféle kommunikátori feladatok és kapcsolattartó feladatok ellátására, ami talán egyébként anyagi szempontból hát még jobban meg is éri.
De talán ezek a szakterületek, ezek konkrétan olyanok, amikhez a nagy cégek úgy gondolják, hogy egy bölcsész diploma is elegendő lehet, és hogy majd ők megtanítják neked különböző tréningeken, amikre szükséged lesz. Egyébként bölcsészkari pálya keresésről, vagy bölcsészkart végzettek pálya kereséséről, én megmondom őszintén, hogy az érintettektől eddig kevés rosszat hallottam. Tehát volt egy lány, aki arról mesélt, hogy a főpolgármesteri hivatalban beszédíróként dolgozik több társával együtt, az egyáltalán nem nevezhető szerintem egy rossz kezdő szakmának. Aztán a cégeknél a kommunikátori feladatok szerintem szintén, amiről már szó esett, vagy mik vannak még, nem is tudom. Tehát gondolom, hogy sok cég gondolja úgy, hogy ha van egy bölcsész diplomád, akkor az a te kvalifikáltad magad egy másra.
Így van, és hát ugye most, hogy ugye átalakul a képzés, most ezzel az emberek sokkal rövidebb idő alatt találkozhatnak, hiszen nem kell 5 évig várni, vagy hát adott esetben többig, amíg az ember ugye kiléphet a munkaerőpiacra, hanem ugye a bolonyai rendszerrel ugye most már 3,5 év után kiléphet a való életbe, és megkaphatja az első pofonokat és az első sikereket, és aztán vagy visszamegy az egyetem főiskola falai közé a mesterképzésre, vagy azt mondja, hogy sikerre vettem az akadályokat, és hajrá előre!
Ez a téma, ez tulajdonképpen kimeríthetetlen. Beszélgethetünk róla még adott esetben, de most hallgassunk meg egy számot Péter Fiboritól, és egyben el is búcsúzunk. Két hét múlva találkozunk újra, és akkor igyekszünk egy picit pörgősebbre venni a műsort, a kezdeti nehézségeket, a technikai nehézségeket, és a lámpalázat, azt hiszem, hogy az első fél órából legyőztük, és a második fél óra egészen jól sikerült.
Hát reméljük, hogy nektek is tetszett, és jövünk, két hét múlva keresünk izgalmas cikkeket, de hát ha van valami, akkor interneten keresztül, vagy bárhol keressetek meg minket a zeper.hu-n. Ott vagyunk, és hát a Daily Express.
Beszélhetsz közben, csak megmutatom a szignált.
Ez a szignálunk tök jól Gellért csinálta. Ez az ő hangja.
Ja. Tehát akkor köszönjük a figyelmet. És
Nagyon köszönjük a figyelmet,
és hallgassátok meg Péter Fiboritól.
Sziasztok!
Pénz miatt című
számot. Minden jóságot nektek!
Sziasztok! Kovanyád!
Így itt lesz most, még egy pillanatot még várjatok, és akkor utána már ő fog következni. De lehet, hogy ő nem fog következni valami miatt. Nem
pedig
tudom.
Nagyon szeretnénk a következni.
Őt nagyon szeretjük.
De nem következik. De hát nem. Akkor még egy szignál, és köszönjük a figyelmet.
Daily Express. Cikkek a nagyvilágról. Két hetente csütörtökön délben, az első pesti egyetemi rádióban, az EPER 97.0-án. Daily Express.